Beatriz, Beatriz, ki volt ő? A holdfényben hajtasz végig az idegen városon, az ő árnyéka esik a spaletták remegő aranyára. Lámpagyújtáskor, az este újszülött csendjében az ő léptei haladnak el ajtód előtt, és ő tekint ki az őszi szürkületbe. Az elsuhanó autóból az ő sápat arca néz ki a prémek közül.
A csuda vigye ezt az öreg postást, már megint késik.
De hiszen még dél sincs.
Akkor is. Tedd már le azt a holmit szívem.
Hova tegyem?
Akárhová, csacsikám.
Csak hogy én nagyon jól tudom, hogy Beatrice számára nincs akárhová. És inkább hónapokig, évekig tartottam volna a kezemben a délelőtti bevásárlás szerzeményeit, a tömzsili körös üveget, meg az édességeket, semmint egy leheletnyit is megbántsam finnyás rendérzékét.
Add ide, majd én leteszem ide az asztalra, így. A fügét középre, mellé a likőrt. Hogy tetszik? Az ebédlő asztal elbeszélés írtam.
Rövidre fogva a dolgot. 24 esztendős voltam akkoriban. Már 2 hónapja éltünk Dél-Franciaországban. És ha Beatrice felsóhajtott, szomjas vagyok, édesem, adj egy narancsot, akkor örömest, boldogan ugrottam volna fejest a krokodilus torkába is narancsért. Ha ugyan a krokodilusok esznek narancsot.
Gyere, menjünk ki a teraszra. Itt olyan konyhaszag van.
Gyönyörű asztal terítettél. Olyan tökéletes, olyan befejezett. Harmadik személynek nem is lenne hely.
Már megint kezdett.
Én nem, csak azt szeretném, úgy is tudod.
Nem, mon ami. Jegygyűrűről szó sem lehet. Miért játszanánk komédiát?
Természetesen igazat adtam neki. De azért a lelkem mélyén a fél életemet adtam volna, hogy ott álljak mellette egy nagy előkelő templomban. Nem azért, mert kirakati látványosságra vágytam, hanem azért, mert az talán enyhítette volna a teljes szabadság kísérteties érzését. Mármint az ő teljes szabadság helyét, természetesen.
Miért nem ő már a várva várt?
Kicsoda? Az az ostoba öreg postás. Hisz nem vársz levelet?
Nem. De mégiscsak őrítő. Ha nékem szárnyam volna, teljes madára volni.
Elrepülnél?
Nem messze. Csak az út végéig.
Mi a csodának?
Nézd, csak ott jön. Olyan, mint egy kék bogár.
Nehezen bírja a kaptatót az öreg.
Édes.
Hogyan?
Nem tudom. Azt hiszem, olyan gyengétségi hullám.
Szóval nem repülnél el?
Nem, nem. A világért sem. Igazán nem. Imádom ezt a helyet. Évekig itt tudnék maradni. Soha nem voltam olyan boldog, mint ebben a 2 hónapban, és te olyan édes voltál hozzám, egyetlenem. Igazán, minden tekintetben tökéletesen viselkedtél.
Ez úgy hangzik, mintha búcsúznál.
Jaj, csacsikám, csacsikám. Még tréfából sem mondj ilyet. Te is boldog voltál, ugye?
Boldog? Hogy boldog voltam-e? Istenem! Ha sejtenéd, mit érzek most is, ebben a pillanatban. Boldog! Csodám, te! Egyetlen örömem, az enyém vagy.
Igen, a tiéd vagyok.
És én először, amióta ismertem, legelőször hittem neki, amikor ezt válaszolta. A postást bizonyára meglepte diadalmas mosolyom, ahogy átvettem tőle az újságot. Mert csak azt hozott, majd szétvetett az öröm.
Nincs levél szívem, csak az újság.
Mutasd! Feledve a világot, s feledve általa.
Tessék?
Szomjas vagyok, édesem. Hozzál valami innivalót. Ebéd előtt jót tesz.
Vannak pillanatok, amikor egy cigaretta az egyetlen, ami átsegíti az embert a helyzetem. Több, mint segítőtárs. Bizalmas, cinkos, jó barát. Minden tud és minden megért. Ilyen pillanat volt ez is. Az ember mélyen beszívja a füstöt, és lassú legyezőben eregeti ki mosolyogva, vagy elboruló homlokkal, ahogy az alkalom megkívánja. Kivittem a teraszra az aperitifünket, és oda mentem Beatricehez.
Ez az újság, nincs benne semmi. Semmi az égvilágon. Csak valami mérgezési per. Egy férfi megölte a feleségét, vagy nem ölte meg. És minden tárgyalást 20 000 ember hallgatott végig a bíróságon, és 2 millió szót táviratoztak róla a világ minden tájára az újságírók.
Ostoba világ.
Nem is olyan ostoba. Utóvégre nem csak beteges kíváncsiság vonza oda azt a 20 000 embert.
Hanem mi, szívem?
A bűntudat. A bűntudat. Sosem jutott eszedbe?
Isten tudja, eddig nem is törődtem vele.
Lázasan érdekli őket, mint ahogy a beteg embert lázasan érdekli minden, a legapróbb részlet is, ami a betegségére vonatkozik. Az, aki a vádlottak padján ül, valószínűleg ártatlan. De a hallgatóság nagy része méregkeverő. Sose gondoltál rá, hogy milyen sokan mérgezik meg egymást? Ó! Hány csésze tea? Pohárbor, csésze fekete van megvertőzve. Hányat kaptam én is, ilyet. Hányat ittam meg, tudva vagy nem tudva. Hogy mégis olyan sokan túlélik, annak az az oka, hogy többnyire nem merik beadni egymásnak a halálos adagot. Érted, miről beszélek?
Tudod.
Mind a két férjem megmérkezett. Az első mindjárt a legelején nagy adagot adott be nekem. De a második... Az igazán mester volt a maga módján. Csak egy csipetnyi itt-ott, ügyesen álcázva. Ó, milyen ügyesen. Amíg egy reggel arra ébredtem, hogy minden részecskémet az ujjam hegyétől a lábujjam körméig átjárta a méreg.
Tehát...
Miért? Miért éppen én velem kellett ennek történnie? Mit vétettem? Miért van az, hogy világ életemben olyanok vetettek rám szemet, akik... Hisz ez összeesküvés.
Én nem akarlak megmérgezni.
Te? Ó, te a légynek sem vétesz.
És te? Te sem mérgeztél meg soha senkit. Te épp az ellenkezőjét cselekszed. Minek nevezzünk valakit, aki mint te? Ahelyett, hogy megmérgezné az embereket, megtölti új élettel, de mindenkit, a postást, a kocsisunkat, a csónakost, a virágárust, engem. Mindenkit megtölt a maga sugárzásával, a szépségével, a... Miért mosolyogsz? Mire gondolsz, szerelmem?
Arra gondoltam, hogy ebéd után lemehetnél a postára, és megnézhetnéd, hogy a délutáni vonattal nem jött a levél. Ugye megteszed, kedves? Nem, mintha várnék levelet, csak éppen. Csak azt gondoltam, mégis milyen butaság lenne nem tudni, hogy van levelem, ha van, ugye? Szóval nem érdemes holnapig várni.
Teremtő Isten, képzelődés? Nem képzelődés. Az ital hűvös, kesernyés, gyanús ízű volt a nyelvem.